Laudetur Jézus Krisztus, dicsertessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éterhullámain keresztül kapcsolódnak be március hónap katolikus félórájában. Ebben a hónapban, a múlt szerdán, hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőti időszak, a Szent 40 nap, amely előkészíti lelkünket és testünket a legnagyobb keresztény ünnep, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának méltó megünneplésére, húsvétra. Ez a 40 nap legyen számunkra egy olyan időszak, amikor tényleg el tudunk kicsit gondolkodni önmagunk létéről, küldetéséről, mi voltáról, vajon miért is élünk ezen a földön. És tudjuk azt, hogy ez a föld nem más, mint csak földön levés, mint vándorlás, a végcél az embernek az örök üdvösségre való eljutás. Ezt akarja szimbolizálni, nem csak akarja, hanem ki is fejezi, hívő lélekkel kell ezt fogadni, a hamuval való hambaszkodást, amely az előző évben megszentelt barka ágok, vagy itt Clevelandben ilyen esetben pálmákat szoktunk megáldani, azt elégettük, előtte való nap kedd este, majd az hamvazó szerdán megáldottam, és azzal a hamuval keresztet rajzoltam a bűnbánóknak a homlokára, illetve rákövetkező vasárnap, azaz múlt vasárnap, és figyelmeztettem őket, emlékezzél ember, hogy por vagy, és porrá leszel, vagy azt is mondhatom, hogy tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. A nagybőjt egy új kezdet, egy olyan út, amely elvezet a biztos célhoz, a feltámadáshoz. Húsvétkor, amikor Krisztus győz a halál felett. Ebben az időszakban mindig erős indítást kapunk a megtérésre. Kellene, hogy kapjunk. A keresztény arra kap meghívást, hogy teljes szívével térjen meg az Úrhoz, és ne elégedjen meg a középszerű élettel, hanem növekedjen az Úr barátságában. Jézus a mi hűséges barátunk, aki soha nem hagy bennünket cserben, hiszen még akkor is, ha bűnt követünk el, ő türelmesen várja, hogy visszatérjünk hozzá, és a várakozással kifejezi, hogy meg akar nekünk bocsátani. A nagybőjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az egyház felkínál számunkra, a bőjttel, az imádsággal, az alamizsna adásra révén, és bármilyen jótékonykodással. Mindezek alapja az Isten igéje, a nagybőjt alkalmas idő arra, hogy meguljunk az ő igéjében, a szentségek vételében, a fele barátaimban élő Krisztussal való találkozásban. Az Úr, aki pusztában eltöltött 40 nap alatt legyőzte a kísértő cseleit, megmutatta nekünk, hogy milyen úton kell járnunk. Bizony nekünk is le kell győznünk önmagunkat, le kell győznünk a kísértéseket, és ezáltal követnünk kell a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Nagy bőjt, tehát a bőjtölés időszaka. Vajon szükséges-e a bőjt? Az orvostudomány is megállapítja, sőt ajánlja, hogy mennyire fontos a bőjt. Bizonyos időszakokban szüksége van a testnek egy tisztulásra, és hányszor felírják, javasolják a szigorú diéták betartását, mert az kedvező hatással van az egészségi állapotra. Éppen ezért láthatjuk, hogy épp test, épp lélek mennyire érvényesül, hogy jobban tudjunk a Jóistenre ráhangolódni, ezért bizonyos önmegtartóztatásokat kell, hogy az ember vállaljon. Ez nem egyfajta önsanyargatás, persze vannak túlkapások is, hanem egy normális életforma, amikor az ember kordába tartja az igényeit, az ösztöneit, a vágyait, vagy esetleges szenvedélyeit. Van, aki szenvedélyből sok mindent el tud követni, a testnek különféle kísértései vannak, erre is szeretnék most reflektálni. Először is azt nézzük, hogy miért 40 nap, miért nem 80 nap, vagy 20 nap. A 40 nap a Szentírásban egy jelképes szám, amely egy időszak, egy bizonyos lelki megújulásra. Láthatjuk, hogy amikor Jézus Krisztus bemutatták a templomba, 40 napot kellett várni, és utána mutatták be 40. napon, mind a mai napig megvan a szokás, minden elsőszülött fiúgyermek a Jóisten tulajdona, és ezt megválthatják. Hát ennek az eredete a pusztai vándorlás előtt lezajlott 10 csapás, amelynek 10-e volt a zsidók túlélése, illetve hogy őket nem érte a csapás, mert vérrel az ajtófélfákat megfestették, és az egyiptomi elsőszülött fiúk mindnek haltak, és ezért határozták el, hogy ezt a Jóistennek ezt a hála ajándékot meg kell hozni. Felajánlottak minden fiúgyermeket, elsőszülött fiúgyermeket a Jóistennek. Tehát ezért kellett magát, az élőisten fiát is, Jézus Krisztus bemutatni a templomba. De a 40-es szám megfigyelhető még akár Mózes életében is, a 40 éves pusztai vándorlás akár, vagy 40 napig ment fel a Sinai hegyre, ott az Isten megismerésében, elmélyülésében töltötte az idejét, vagy akár az özönvíznél is 40 nappal találkozunk, 40 nap, 40 éjjel esett az eső, vagy korábban említettem Ninive pusztulásának meghirdetését, ott is 40-es szám merült fel, hogy még 40 nap és Ninive el fog pusztulni. De gondolhatunk akár Jézusnak a böjtölésére is, mielőtt elkezdte nyilvános működését, 40 napon keresztül böjtölt a pusztában. És ezért az egyház alkalmaz ezt a 40-es számot, 40 napos időszakot, amely alkalmas arra, hogy lelkileg az ember felkészüljön. Egy lelki gyakorlatot tarthat, önvizsgálat. De vajon ez a nagybőti időszak tényleg azt a célt szolgálja, hogy kicsit önmagunkba tekintsünk, felkészüljünk húsvétra, vagy mint egy mókuskerék telnek a napjaink is, és észre sem vesszük, hogy milyen ünnep következik, vagy nem jelent az ünnep számunkra semmi más, mint egy dekorációs szokás. Mert főleg itt Amerikában azt vettem észre, hogy itt nagyon szokás a külsőség, itt mindig valamilyen ünnepre készülnek. Gondoljunk csak, akár nyáron, amikor július 4-ére készülnek, hogy hány helyen ki van rakva az amerikai zászló, ami nagyon szép, de ugye készülnek, és ott a hazafiasság. Vagy következik az ősz, az őszi dekoráció, vagy készülnek aztán Halloweenre. Előtte már egy hónappal már készülnek, mindenféle dekorációt csinálnak. Aztán Halloween után készülnek a Thanksgivingre, hálaadásra, ott is különféle terményekből készítenek dekorációkat. Majd akkor következik megint egy dekorációs ünnep, karácsony, milyen jó az egész utca, város, minden pompába öltözik. Majd következik a Valentin nap, amikor minden piros színű szíveskékkel van dekorálva. Valentin nap után következik a Szent Patrik nap, amikor minden zöldbe borul, kell a dísz, kell a dekoráció. Utána majd következhetnek a nyuszikák, a műtojások, az ajtók raggatva, meg a fákra, meg mindenhova. Ez nem más, mint dekoráció. Majd húsvét, és akkor megint a mókuskerék folytatódik. De vajon lelkileg, lélekben képesek vagyunk-e a lelkünket is így módon mindig ünneplőbe öltöztetni? Nem csak a környezetünket most, hogy dekoráció, az is talán van némi hatása, hangulata, de hogyha nincs mögötte belső tartás, megújódás, akkor az egész nem ér semmit sem, pusztán csak dekorációs eszköz. Tehát igenis szükség van az önmegtartóztatásra, jót tesz a testnek, jót tesz a léleknek. Jézus kiment a pusztába, vajon miért ment ki? Hát mert elkezdte nyilvános működését, és nem akart fél munkát végezni, tökéletesen fel akart készülni missziós küldetésére, és ezt neki át kellett gondolnia, lélekben meg kellett erősödnie, mert nyilván az óriási nagy áldozattal járt, hiszen tudta, hányszor és hányszor megmondta, hogy az ember fiát meg fogják ölni, és ehhez óriási nagy belső erőre volt szüksége. És a Szentlélektől kapta meg ezt a belső ösztönzést, a Szentlélek ösztönzésére ment ki a pusztába, hiszen ezt is olvassuk Márk evangéliumában, hogy a Szentlélek kivitte Jézust a pusztába. Még azt is olvashatjuk egy bizonyos görög fordításoknál, hogy szinte kényszerítette. Egy ilyen belső kényszer volt, hogy ő most lelkileg felkészüljön. Igen, és akkor miért vitte ki oda? Hát Jézus is azért ember is volt, különféle próbatételek voltak, tehát hogy a sátán megkísérthesse. Milyen érdekes, a mi atyánkban benne van, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Igen, hogy bizony, bármennyire is furcsa, de az életben vannak kísértési lehetőségek, és ezek a nagy próbatételek, hogy ellen tudunk mondani, vagy a kísértést leküzdjük azáltal, hogy beleegyezünk. Bizony a Jóisten is alkalmazhat kísértéseket, hogy ezáltal, tehát nem ő maga, hanem teret ad a gonosz kísértőnek. És ezáltal, mint akár jobb esete is, hogy az ördög kvázi a Jóistennel tárgyal, hogy hát úgyis el tudja fordítani Jóbot az Isten imádásától, mert ő meg fogja kísérteni. Hát kísértette is nagyon sok mindennel, mindenét elvette, de jobb szerencsére bűnbár tartott, és nem fordult el sohasem a Jóistentől, még hogyha zúgolódott is, hogy miért is született, de kitartott a Jóistenben. Így Jézust is megkísértette a sátán, hármas kísértés van a test kísértésével. Hát először is az étkezéssel, hát nyilván ember is volt, tehát hogy nem csak levegővel táplálkozott, szüksége volt valami tényleges táplálékra, és hát mi lenne a legelső, mint hogy az éhségét nyugtassa, hiszen mindenható volt Jézus Krisztus, tehát megtehette volna, hogy a köveket kenyérré változtassa. De hát Jézusnak megvan a frappás válasza, nem csak kenyérrel él az ember, bizony mi is el kell gondolkodnunk ebben az időszakban, amikor járunk elünk az utcán, és akár önmagunkat is nézzük, hogy bizony olykor kevésbé jellemző ránk a szigorú bőjt, nem teszünk eleget a testi kontrollnak, az ösztöneinknek inkább jobban engedünk. Márpedig, ha komolyan vennük a bőjtöt, akkor bizony fizikumunkon is jobban meglátszana. Régen az asszonyok nagyon komolyan vették, és nem csak asszonyok, hanem a férfiak is, hogy ortodox bőjtöt tartottak, egész 40 napon keresztül nem ettek semmilyen hús, zsíros ételt, és a téli időszakban felhalmozódott plusz zsírpárnákat bizony nagyon sokaknak sikerült leadniuk, és nem divatból tették, hogy ezáltal mennyien fognak nekik bőjtölni, mennyien csinosak vagy sem, hanem testi önfegyelem szempontból alkalmazták. És gyakran ilyen aszalt gyümölcsöket fogyasztottak, magvakat, különféle kásákat fogyasztottak, zöldségféléket, gyümölcsöket, amit ugye nagyon sokan, akik bőjtölésre vannak előírva, ugyanezeket az ételeket kell nekik fogyasztaniuk. Milyen jó volt, akik ezeket kellőképpen tudták tartani. Az egyház nagyon sokat lazított, hogy már péntekeken nincs bőjt a évközi időszak folyamán, csak nagy bőjt be van előírva, hogy lehetőleg hústól tartóztassuk önmagunkat. De annyi más egészségtelen étel van, hogy talán sokkal ártalmasabbak, mint a hús vagy bármi, hogyha találjuk meg a módját az önfegyelemnek, az önmegtartóztatásnak. Ne essünk olyan kísértésbe, hogy állandóan csak az evéssel vagyunk elfoglalva, nassolással. Mondjuk ez a mai népbetegség, a depressziónak is a következménye, hogy nagyon sokan szeretnek enni, és ezáltal majd rosszul érzik magukat. Érdekes ilyen grafikákat, ilyen karikatúrákat lehet látni, régen, amikor egyszerűbben éltek az emberek, szerényebb körülmények között is, van egy gyermek, aki nézi a televíziót és rácsodálkozik, és régen a televíziók ilyen nagyon szélesek voltak, és olyan volt, mint egy két sáv cement, nem lehetett megemelni. Tehát széles volt a televízió, és a gyermek nagyon sovány volt. És az elmúlt 20 év alatt a kép, ernyő és az egész televízió tehát nagyon lapos lett. Ugye ez az a LCD-s vékony plazma tévé változott. De annál inkább a gyermek az, mint egy sáv, úgy megkövéredett, megvastagodott. Csak egy karikatúra, de ez figyelmeztető jel, hogy a világban hány és hány túlsúlyos és elhízott fiatal tinicsel gyermek van. Ugye sajnos egy bizonyos kor után, 50 év után, már 40 év után is az anyagcsere lassul, és az embernek már nagyon oda kell figyelnie táplálkozásra, de nem szabad megfeledkeznie önkontrollról sem, hogy azért kicsit kell kontrolláljuk önmagunkat. A második kísértés, az első kísértés, a test kísértés a gyomor által, az éhség által, a második a hatalom, tehát hogy neki Jézusnak hatalmat ad, dicsőség, a sztárság, úgymond ma mennyire fertőző betegség, hogy nagyon sok fiatalt megszólt, megszédít, és ezáltal ismertséget akar kiváltani. Sokszor még negatív dologgal, és hányszor a fiatalok őrült dolgokat osztanak meg a közösségi portálokon, sőt, élő Facebook közvetítésben mutatják, hogy hogyan vernek meg valakit, vagy hogyan ölnek meg valakit, vagy lehetne drasztikus dolgokat sorolni. Ennek az a következménye, hogy valamivel magukra fel akarják hívni a figyelmet. És ezzel kísértette az ördög Jézust is, hogy hát dobd le magad, az embereknek szenzáció kell, csinálj valami nagyszerű dolgot, kápráztasd el őket. És Jézus elhallgattatta az ördögöt. Aztán a másik a dicsőség, a hatalom, hogy mások fölött uralkodni. Ez is óriási nagy probléma napjainkban, amikor az emberek egymást leigázzák, megalázzák, éreztetik hatalmukat, ki a nagyobb. Hát sajnos ez már az apostolok körében is megvolt, amikor útközben azzal mutatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük. Milyen gyerekes dolog, és hányszor előfordul ez a társadalomban, a társadalmon belül, még sajnos az egyházban is, hogy egymás között megvan a versengés, hogy ki a nagyobb, ki a tehetségesebb, ki az ügyesebb, kinek van több talentuma. Nem az lenne legfontosabb, hogy kinek ki minél többet kapott, annál nagyobb felelősséggel viseltessen ezáltal, nagyobb alázattal, mert a Jóisten többet fog számon kérni attól az embertől. Igen, egy egyszerűséget kell megőrizni, és nem egy ilyen hulló csillaghajhászást kell keresni, mert bizony az ember könnyen elveszítheti gyökereit, könnyen elveszítheti önmagát. Jézus ettől akar minket megóvni, hogy ne akarjunk ilyen felkapott hulló csillag sztárrá alakulni a mai világban, mert nem biztos, hogy ezáltal előbbre jutunk, testileg, lelkileg. Bizonyos időszakban lehet, hogy igen, de lelki értelemben mindenféleképpen a kárát vallja az ember. Igyekezzünk tehát ne dicsőséghajhászók lenni, mint ahogy Jézus is példát mutatott nekünk erre. Mai vasárnap evangéliumi szakasza Urunk színe változásának történetének bemutatása, amikor is felment a Tábor hegyre, és megmutatta isteni dicsőségét, hogy miként ragyogott az ő arca. A középkor folyamán a hegyeknek stratégiai jelentőségük volt. Gondoljunk csak arra, hogy a régi középkori várak mind-mind hegytetőkre, hegycsúcsokra lettek építve, és a kolostorok is nagyon sok esetben így épültek, főleg a középkorban. Mondjuk ez a 17. században változott, amikor a ciszterciek inkább völgyekbe telepedtek le, de a domboknak és a hegyeknek volt hangsúlya, ez inkább érvényesült inkább a bencés kolostorokra, illetve a ferences kolostorokra is nagyon sok helyen, olyan helyen volt, ahol egy ilyen hegy, elzárt hely, vagy dombon van, nagyon sok kolostor. Persze később a városközpontokban is megjelentek, és ilyen szempontból mondjuk már nem stratégiai fontosságot jelölt, hanem inkább spirituális központot. De régebb ugye más volt az életforma, és egy menedéket is jelentett mondjuk egy vár. Gondoljunk a középkori várakra, akár Magyarországon, akár a Sümegi várra, Visegrádi várra, hogy mennyi helyen, vagy a Budai vár is lényegében kiemelkedik, vagy elzárták mondjuk vizes árkokkal, egy biztonságot jelentett, és ezt láthatjuk, hogy hát egy ilyen stratégia milyen fontos volt. De ugyanakkor spirituális szempontból is fontos volt a hegy jelenléte, hiszen gondoljunk Ábrahám létére, amikor is a Jóisten kérte, hogy áldozza fel a fiát, és ő Mória hegyére volt rendelve, hogy oda menjen fel. Eleve már az egy fárasztó út, az is egy elmékedés az ember, hogyha vállal egy ilyen utat, hogy vajon a Jóisten miért kéri ezt tőlem, most mit akart, hogy lesz a népemből nagy nép, olyan sereg, mint az égnek a csillagai, miközben egyetlen egy szemfiamat fel kell most áldoznom. De mégis annyira hitt az isteni gondviselésben, hogy menetelt ezen az Isten megismerésében. Persze Izsákot nem kellett majd feláldoznia. Majd gondolhatunk akár a sínai szövetségkötésre, amikor a pusztai vándorlás közepette Mózes fölment a hegyre, és ott az Isten megismerésében, ott elmerülve megkapta kinyilatkoztatást, 10 parancsolatot, amely mindmáig érvényben van. Majd gondolhatjunk akár Illés profétára, amikor Kármel hegyére menekült, egyedül maradt 450 hamis profétával szemben, és úgy érezte, hogy a hegyen talál menedékre, és ezáltal közelebb érezte magát a Jóistenhez, még hogyha panasszal is volt tele, fájdalommal, csalódással vagy kudarccal, hogy ennyi ember megtévedt és rossz útra ment. Bizony sokszor talán mi is így érezzük magunkat napjainkban, hogy úgy érezzük, mintha egyedül lennünk egy hegyen, mindenki más irányba tart, és a világban sajnos ezt tapasztalható, hogy az ember küzd, látja azokat a sok problémákat, hogy milyen jó lenne, hogyha minden simán és boldogan menne egyszerűen, és a hétköznapok nem ezt mutatják. És ezért az embernek olykor bizony a hegyre kell menni, és a Jóistennel megbeszélni ezeket a dolgokat, hogy hogyan tovább. De Jóisten mindig azok mellett van, akik kitartanak mellette. Jézus színeváltozása is, tehát egy hegyen történt, a Táborhegyén, a kitartás jutalmazó Istent igazolja őt. Jézus küldetése kezdetén a pusztában meghozta élete nagy döntését, vállalta a megváltást. De talán mondhatjuk, hogy Jézus akkor 30 éves volt, hát nagyon fiatal, forradalmár tele van erővel, ugye sokan fogalmaznak, de hát azért mégiscsak azért el kell gondolkodnia, hogy mi vár rá, micsoda keresztút, micsoda kálvária, és mégis meghozta. És nem utolsó sorban a Golgota is, a Koponyák hegye is, az is egy domb, tehát nem egy puszta, nem egy sivatag, oda kellett neki a keresztjét felvinni. Úgyhogy számunkra az a tanítás ebből, hogy nekünk is olykor hegyre kell menni, ha fizikálisan is nem, de legalább jelképesen, és tudjuk azt, hogy abból üdvösség származik, hogyha igenis mi is vállaljuk a keresztünket, és menetelünk azon, még hogyha bukdácsolással is, vagy visszazuhanással is, de újra és újra föl kell menni a hegyre, mert a Jóistennel ott találkozunk. Mint például annak a spanyol teológiai tanár, filozófus papnak, akinek az volt a legnagyobb élménye, hogyha hegycsúcsokon tudott szentmisét bemutatni. Készült is egy dokumentumfilm az életéről, az utolsó hegycsúcs címmel, hogy sajnos egy lavina elsodorta, de az ő élete teljesedett, hiszen a Jóistennel a közelséget meg tudta élni a hegycsúcson, abban a szabadságban, abban a végtelenségben, és ugyanakkor a kiszolgáltatottságban, mert a hegyen az ember kiszolgáltatott. Találjuk meg mi is az utunkat a hegyre. Jézus Krisztus vajon miért nem ment egyedül a hegyre? Például Mózes egyedül ment, de Jézus Krisztus vitte magával az apostolait. A táborhegyi jelenet megerősítette Jézust, de bizonyságot adott a három kiválasztottnak is. Azért fogják tudni elviselni a szenvedő messiás látványát az olajfák hegyén, mert ők erőt kaptak a táborhegyen. Péteren olyan öröm fut át, amin a legszebb ünnepi pillanatban, a sátoros ünnepen, amikor a zsidók egy hétig sátorokba költözve vigadnak. Szeretni ezt az eufórikus boldogságot állandósítani. De Jézus nem engedi apostolait felkészletlenül neki menni a passiónak, a szenvedésnek. Azt akarja, hogy kapjanak előre vigaszt, kegyelmet, erőt, hogy össze ne roppanjanak a kereszt súlya alatt. Akiket az Úr kiválaszt magának, legyenek készen, hogy keresztek jelentkeznek az életükben. De Isten stílusa az ugyanakkor, hogy a nagy szenvedésekre, nagy vigasztalásokra készít fel a hegyen. Ez a hegy sokszor nem földrajzi magaslat, hanem talán szobánk csendje, amikor senki sem nyitja ránk az ajtót, amikor úgy érezzük, hogy teljesen önmagunk vagyunk, ez is lehet egy jelképes, spirituális hegy. Vagy akár ilyen találkozás lehet a szentmiség áhítata is, amikor elmegyünk, vállaljuk az áldozatot, az időt rá, hogy találkozunk a Jóistennel, és meglátjuk az ő dicsőségét. Vagy a Szentírás ismeretében bibliaolvasás, vagy egy jó lelki beszélgetés. Igyekezzünk, szeretett testvéreim, kedves rádióhallgatók, kicsit így elgondolkodni ezeken a témakörökön, hogy a nagybőjt számunkra mit jelent, reméljük nem csak egy külsőleges készülődés húsvétra, nem csak egy dekorációs szokás, nem csak egy tradíció, hagyomány, amit már megszoktunk, vagy hogy akár most egy nappal több munkaszünetünk van, ami nagyon jó, remélhetőleg az emberek kicsit elgondolkodnak ezen és tudnak készülni, de ennél inkább kell készülni lelkileg. Szent 40 nap, a nagybőjti időszak legyen számunkra egy olyan tökéletes időintervallum, amely idő alatt fel tudjuk ismerni önmagunknak a küldetését, hogy mi végre is vagyunk, milyen áldozatokat kell vállalni, vajon a Jóisten mit kér tőlünk, mennyi áldozatot kell vállalnunk, milyen kereszteket kell nekünk cipelnünk az élet útunkon, és ehhez kérjük a Szentlélek segítségét, és tudjuk leküzdeni a kísértéseket, a test kísértéseit, az erő, a hatalomvágy kísértéseit, a dicsőségvágy kísértéseit, egyedül csak Isten dicsősége ragyoghasson fel bennünk. Áldott szép vasárnapot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!